Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Ferenc pápa üzenete a 49. béke világnapra: győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét címmel. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa 2015. december 8-án a Boldogságos Szűzanya Szepőtelen fogantatásának ünnepén az irgalmasság rendkívüli szentíve megnyitásakor tette közzé a béke világnapi üzenetét. Akkor a szentív megnyitásának az eseménye háttérbe szorította a pápa üzenetet, és a Vatikáni Rádió is csak röviden ismertette annak a tartalmát. A Szentötya viszont időközben többször is utalt rá, továbbá az általa sokszor idézett megfogalmazás a darabokban folyó harmadik világháborúról, illetve az immár az egész világot fenyegető terrorveszély mind időszerűbbé teszik azokat a gondolatokat, amelyel Ferenc pápa az egész világhoz, benne minden jó akaratú emberhez szól. Mai adásunkban a Szentatya béke világnapra írt üzenetének az első részét hallják. Első fejezet: Isten nem közömbös. Istennek számít az emberiség, Isten nem hagyja magára az embert. Az új év kezdetén ezzel a mély meggyőződésemmel kívánok bőséges áldást és békét a remény jegyében minden férfi és nő, a világ minden családja, népe és nemzete számára, az államfőknek, kormányoknak és a vallási vezetőknek. Ne veszítsük el a reményt, hogy a 2016-os esztendőben mindnyájan eltökélten és bizakodva dolgozunk majd, ki-ki a maga szintjén, az igazságosság és a béke megvalósításán. Igen, ez utóbbi Isten ajándéka és az emberek műve. A békét Isten adja adományként, de rábízza minden férfira és nőre, akik arra kapnak meghívást, hogy megvalósítsák. Második fejezet: őrizzük a remény okát. Háborúk és a terrorista cselekmények és ezek tragikus következményei, emberrablások, személyek etnikai vagy vallási okból történő üldözése, mindenféle jogsértés jellemezte az elmúlt évet az elejétől a végéig, fájdalmat hozva a világ számos táján, és már-már olyan jelleget öltött, hogy a harmadik világháború darabjainak nevezhetjük. Ám az elmúlt évek és a most lezárult esztendő egyes eseményei mégis arra indítanak, hogy az új év elé tekintve ismét arra buzdítsak, ne veszítsük el a reményt az ember képességében, hogy Isten kegyelmével túl tud lépni a gonoszságon, és nem törődik bele közömbösen ebbe a helyzetbe. Azok az események, amelyekre itt hivatkozom, megmutatják, hogy az emberiség képes szolidárisan cselekedni, és kritikus helyzetekben túl tud lendülni az egyéni érdekeken, a beletörődésen és a közönyön. Ezek között szeretném megemlíteni azt az erőfeszítést, amelyet a világ vezetői tettek a párizsi klímacsúcson, hogy új kiutakat találjanak az éghajlatváltozás ügyében, és megmentsék a Föld, közös otthonunk jó egészségét. Ez pedig visszautal másik két világszintű eseményre, az egyik az Addis Abebai csúcstalálkozó volt, ahol gyűjtés folytattak a világ fenntartható fejlődése érdekében, míg a másik az ENSZ részéről elfogadott Agenda 2030 című dokumentum, amelynek célja, hogy a kitűzött évszámig mindenki számára méltóbb életkörülményeket biztosítson, különös tekintettel a bolygó legszegényebb népeire. 2015 az egyház életében különleges esztendő volt, miután 50 éve hirdették ki a II. Vatikáni zsinat két dokumentumát is, amelyek ékes szólóan írják le, mennyire együtt érez az egyház a világgal. 23. János pápa zsinat kezdetekor kikívánta tárni az egyház ablakait, hogy közvetlenebb kommunikáció jöhessen létre az egyház és a világ között. A két dokumentum, a Nostra Aetate és a Gaudium et Spes emblematikus módon fejezi ki ezt az új kapcsolatot, a párbeszédet, a szolidaritást és az odafigyelést, amelyet az egyház az emberiségen belül megvalósítani törekszik. A Nostra Aetate kezdeti nyilatkozatban az egyház arra kapott hívást, hogy nyíljon meg a dialógusra a nem keresztény vallási tapasztalatokkal. A Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióban, minthogy az öröm és remény, a gyász és szorongás, amely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása. Az egyház arra tett kísérletet, hogy párbeszédet kezdjen az emberiség családjával, a világ problémáival kapcsolatban, a szolidaritás és a tisztelettudó szeretet jeleként. Ugyanez szerint a látásmód szerint az irgalmasság szentévében arra hívom fel az egyházat, hogy imádkozzon és dolgozzon. Hogy minden keresztény szíve alázatossá és együttérzővé váljon, képes legyen hirdetni és tanúsítani az irgalmasságot, megbocsátani és adni, és megnyílni azok felé, akik a modern világ gyakran drámai módon létrehozott perifériáin élnek, úgy, hogy ne süppedjünk bele a megalázó közömbösségbe, a lelket érzéketlenné változtató és az újdonság felfedezését megakarályozó megszakottságba, a romboló cinizmusba. Számos ok szól amellett, hogy hihessünk az emberiség képességében, hogy képes együttesen cselekedni, szolidáris módon, felismerni összekötött és kölcsönösen egymástól függő voltát, szívén viselvén a legesendőbb emberek sorsát, és odafigyelve a közjóra. A szolidáris, kölcsönös felelősség eme magatartása a gyökere alapvető hivatásunknak, amely a testvériségre és a közös életre szól. A méltóság és a személyes kapcsolatok jellemeznek bennünket emberként, hiszen Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mint elidegeníthetetlen méltósággal rendelkező teremtmények, a fele barátainkkal való kapcsolatban létezünk, felelősséget viselünk velük szemben, és velük együtt cselekszünk szolidáris módon. Ezeken a kapcsolatokon kívül az ember kevésbé volna ember. És éppen ezért van, hogy a közömbösség fenyegetés jelent az emberiség egész családja számára. Most, amikor megkezdjük az új évet, szeretném, ha mindenki elismerné ezt a tényt, hogy leküzdjük a közömbösséget és megszerezzük a békét. Harmadik fejezet. A közömbösség egyes formái. Bizonyos, hogy a közömbösség magatartása azért az emberi, aki bezárja a szívét, hogy ne kelljen odafigyelnie másokra, behunja a szemét, hogy ne kelljen észrevennie azt, ami körülveszi, és inkább elhúzódik, hogy ne érintsék meg mások problémái, olyan típust jellemez, amely ma épp úgy jelen van és elterjedt, mint a történelem minden korszakában. Ugyanakkor a mikorunkban ez a típus határozottan kilépett az egyén köréből, globális dimenziót öltött és létrejött így a közöny globalizációjának jelentősége. Az emberi társadalomban a közömbösség legelső formája az Istennel szemben megnyilvánuló közöny, és ebből származik a felebaráttal és a teremtett világgal szembeni közöny. Ez a hamis humanizmus és a gyakorlati materializmus egyik súlyos következménye, amikor együtt jár a relativizáló, nihilista gondolkodással. Az ember azt képzeli, hogy ő maga a teremtője önmagának, a saját életének és a társadalomnak. Úgy véli, elégséges önmaga számára, és nem csupán Isten helyébe kíván lépni, hanem teljesen ki akarja iktatni Istent. Következésképpen úgy gondolja, nem tartozik senkinek semmivel, csak is magának, és ezért csak jogokat tulajdonít magának. a személye téves önfelfogásával szemközt 16. Benedek arra emlékeztetett, hogy sem az ember fejlődése nem képes megadni önmagának a végcél értelmét. Ő előtte már 6. Pál is kijelentette, kizárólag az a humanizmus valóságos humanizmus, amely a végtelen Istenre irányul, felismerve azt a közös rendeltetést, amelyre hivatottak vagyunk, és amely az ember élet valóságos eszméjét adja meg. A másik emberrel szembeni közömbösségnek sok formája létezik. Van olyan, aki jól informált, hallgatja a rádiót, olvassa az újságokat, vagy televíziós műsorokat néz, ám mindezt langyos lélekkel teszi, szinte oda sem figyelve. Az ilyen személyeknek vannak távoli fogalmaik arról, milyen drámai helyzetekkel kell szembenézni az emberiségnek, de úgy érzik, nincs ehhez közük, nem éreznek együtt másokkal. Ez azoknak a magatartása, akinek tudomása van a dolgokról, ám tekintetét, gondolatát és cselekedeteit maga felé irányítja. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy pusztán az információ mennyiségének a növekedése, éppen a mi korunkban, nem jelenti automatikusan a problémákra való odafigyelést, ha nem jár együtt vele a tudat nyitottsága és a szolidaritás. Sőt, éppen okozhat is egyfajta terítettséget, amely elaltat. Bizonyos értelemben viszonylagossá teszi a problémák súlyát. Néhányan, méltánytalan általánosításokkal, egyszerűen örömteli módon megelégszenek azzal, hogy a szegényeket és a szegény országokat hibáztatják a bajaikért, és úgy vélik, egy olyan nevelés jelenti a megoldást, amely megnyugtatja, és háziasított, ártalmatlan lények kialakítja őket. Ez még ingerlőbbé válik, ha a kirekesztettek növekedni látják azt a társadalmi rákfenét, ami a számtalan országban, a kormányokban, a vállalkozói szférában és az intézményekben mélyen meggyökerezett korrupció jelent, bármilyen legyen is az uralkodó politikai ideológia. Más esetekben a közömbösség úgy nyilvánul meg, mint a minket körülvevő, főként a távolabb eső valóságra történő odafigyelés hiánya. Vannak olyan emberek, akik inkább nem keresnek, nem tájékozódnak, csak élnek a maguk jólétében és kényelmében, meg sem hallva a szenvedő emberiség fájdalmas kiáltásait. Szinte észre sem vettük, és képtelenek lettünk együtt érezni másokkal, más emberek drámájával, nem érdekel bennünket, hogy foglalkozzunk velük, mintha a másokkal történő dolgok iránti felelősség nem terhelne minket is, nem tartozna mireánk. Amikor jól érezzük magunkat és kényelmesen vagyunk, bizonyosan elfeledkezünk a többi emberről, amit a mennyei atya soha nem tesz. Nem érdekelnek bennünket mások problémái, és mindazok a szenvedések és igazságtalanságok, amelyekben részük van. Ilyenkor a szívünk a közömbösségbe süllyed. Miközben én viszonylag jól és kényelmesen élek, megfeledkezem azokról, akik nincsenek annyira jól. Mint hogy közös az otthonunk, nem tehetjük meg, hogy ne aggódjunk az állapota miatt. Én is ezt tettem a Laudato Si kezdetű enciklikában. A vizek és a levegő szennyezése, az erdők korlátlan pusztítása, a környezet rombolása gyakran az embernek a többi ember iránti közömbösségéből fakadnak, mivel minden összefügg mindennel. Ugyanígy az embernek az állatokkal szemben tanúsított magatartása is befolyásolja azt, hogy milyen kapcsolatokat épít a többi emberrel. Hogy ne is beszéljünk azokról, akik máshol képesek megtenni bizonyos dolgokat, amit otthon nem mernek megtenni. Ezekben is más esetekben a közönyből főként bezárkózás és tétlenség születik, és ennek következménye, hogy az ember nem él békében Istennel, fele barátaival és a teremtett világgal. Negyedik fejezet. A globális közömbösség a békét fenyegeti. A Az Istennel szembeni közömbösség túlmutat az egyes ember benső, lelki szféráján és befolyásolja a nyilvános, társadalmi közeget is. Ahogyan azt 16. Benedek kifejtette, szoros kapcsolat áll fenn Isten megdicsőítése és a földön élő emberek békéje között. Ugyanis anélkül, hogy megnyílna a transzcendens felé, az ember könnyedén a relativizmus csapdájába esik, és onnantól kezdve nehézé válik számára, hogy igazságosan és elhivatottan cselekedjen a béke érdekében. Isten elfeledése és megtagadása, amelyek arra vezetik az embert, hogy ne ismerjen el többé önmaga felett semmilyen normát, és egyedül önmagát tekintse mércének, mértéktelen kegyetlenséget és erőszakot szül. Egyéni és közösségi szinten is az Isten iránti közömbösségből származó. A többi ember irányában megnyilvánuló közömbösség az elerőtlenedésben és az elhivatottság hiányában ölt testet. Ebből fakad azután az igazságtalanság számtalan helyzete, a társadalmi egyenlőség súlyos felborulása, ezekből pedig konfliktusok származnak, vagy minden esetre az elégedetlenségnek a légköre, amelyből előbb vagy utóbb alkalomattán erőszak és bizonytalanság születhet. Ebben az értelemben a közömbösség és az elkötelezettségnek az ebből származó hiánya súlyosan kikezdi az egyes ember kötelességtudatát, hogy képességeinek és a társadalomban betöltött szerepének mértékében hozzá kell járulni a közjóhoz, legfőképpen a békéhez, amely az emberiség egyik legértékesebb java. Amikor a másik ember, az emberek méltósága és alapvető jogai és szabadsága iránti közömbösség eléri az intézményes szintet, és ez ráadásul társul a profitot és hedonizmust hirdető civilizációval, ebből olyan cselekmények és irányelvek jöhetnek létre, amelyek fenyegetést jelentenek a békére nézve. A közömbösségnek ez az alapállása eljuthat odáig is, hogy alattomos gazdasági döntéseket igazol, amelyek aztán igazságtalanságokat, megosztottságot és erőszakot vannak maga után csak azért, mert valaki a saját vagy egy nemzet jólétét helyezte előtérbe. Az emberek gazdasági és politikai terveinek nem ritkán az ugyanis a célja, hogy megszerezzék vagy megtartsák a hatalmat vagy a gazdagságot akkor is, ha ennek érdekében lábbal kell tipornyak mások jogait vagy alapvető szükségleteit. És amikor a népek azt tapasztalják, hogy megtagadják tőlük elemi jogaikat, mint a táplálékot, a vizet, az egészségügyi gondoskodást vagy a munkát, erős kísértést éreznek, hogy erővel szerezzék meg maguknak ezeket. Ezentúl a természettel szembeni közömbösség, amelynek nyomán erdőket írtunk ki, szennyezzük a környezetünket, és természeti katasztrófákat idézünk elő, amelyek nyomán teljes közösségeknek kell elhagyniuk életterüket, hogy átmeneti és bizonytalan körülmények közé kerüljenek, újfajta szegénységet, igazságtalan helyzeteket hoz létre, és ebből is vészterhes következmények származnak a biztonságra és a társadalmi békére nézve. Hány és hány háborút indítottak, és még hányat fognak indítani a természeti erőforrások hiánya miatt, vagy éppen a természeti erőforrások iránti fékezhetetlen vágy. Mai vasárnapi adásunkban Ferenc pápának a 49. béke világnapjára írt Győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét című üzenete első részét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!